Múlt hét pénteken, szeptember 8-án egy 6,8-as erősségű földrengés rázta meg az Atlasz-hegységet. Néhány napra rá a Magyar Református Szeretett Szolgálat már ki tudott jutni Marokkóba, hogy segítsen az önkénteseivel. Aki itt van velünk a vonalban, Juhász Márton, a Magyar Református Szeretett Szolgálat ügyvezető igazgatója. Üdvözlöm, köszönöm, hogy rendelkezésünkre áll.
Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Kezdjük ott, hogy mikor tudtak kimenni segíteni?
Ugye péntek éjszaka történt ez a 6,8-es erősségű földrengés. Mi szombat reggel vettük fel a kapcsolatot a hatóságokkal, amikor a hírekből értesültünk arról, hogy ez a tragédia történt, és elkezdtük szervezni a csapatot. Nagyjából egy 20 fős csapatunk van, amelyik ilyen esetben bevethető. Törökországban 19-en voltunk kint februárban, és most is úgy terveztük, hogy önkéntes tűzoltók, hivatásos tűzoltók, egészségügyi személyzet, illetve keresőkutyák, valamint kutyavezetők jönnek ki, de Marokkó nem kért nemzetközi segítséget, ezért úgy döntöttünk szombaton, hogy az első géppel vasárnap, amivel el tudunk menni, hárman elindulunk. Az egyesületünk vezetője jött a különítményben, illetve én az alapítványt képviseltem, valamint egy tolmács, akivel Törökországban ismerkedtünk össze, ő Magyarországon él, és kiválóan beszél több nyelvet is. Ő önerőből úgy döntött, hogy csatlakozik hozzánk, és végül vasárnap hárman indultunk útnak, az abban a reményben, hogy a kinti hatóságokkal, ha fölvesszük a kapcsolatot, akkor utánunk tudnak jönni a keresőkutyás csapat többi tagja is. Végső soron úgy alakult, hogy Marokkó nem kért nemzetközi segítséget, ezért úgy döntöttünk, hogy nem indul útnak a csapat többi tagja, mi pedig, ha már ott voltunk, akkor olyan humanitárius segítséget nyújtottunk olyan területeken az Atlasz-hegységben, ahova a hatóságok még nem jutottak el. Tudni kell, hogy ilyen esetekben jellemzően a sűrűbben lakott területekre koncentrál elsősorban értelemszerűen a hatóság, hiszen a rendelkezésre álló erőforrásokat megfelelően kell beosztani. Mi pont ezért döntöttünk úgy, hogy bérelünk egy terepjárót, és olyan minifalvakba, tanyákra, tanyaközpontokra fókuszáltunk, ahova ténylegesen nem jutott még el sem egészségügyi, sem humanitárius segítség. Így történt az, hogy Marrakeshből kiindulva, és többször Marrakeshbe visszatérve újra töltve a készleteket, jellemzően tartós élelmiszert juttattunk el a rászorulók számára. Ezek egyébként is nagyon szegény területek, Marokkón belül nagyon ritkán lakott területek és nagyon szegény közösségek élnek ott ezekben a tanyaközpontokban. Mi ezért választottuk ezt a célt, hogy minél hatékonyabban tudjunk olyan embereknek segíteni, akik addig nem részesültek semmiféle ellátásban.
Honnan tudták eljutatni a szállítmányokat? Vitték magukkal, vagy önök voltak azok, akik segítettek megszervezni ezeknek a szállítmányoknak az eljutását?
Nem vittünk magunkkal, ugye nagyjából 2 nap lett volna kijutni az adományoknak Magyarországról Marokkóba. Ez óriási időveszteség, valamint hát az ökológiai lábnyomunk sem mindegy, hogy ilyenkor mekkora kárt okozunk a klímában, ha lehet így fogalmazni. Helyben vásároltunk, bevásárló központokban, elsősorban olyan élelmiszereket, amikre gyerekeknek vagy gyerekes családoknak szüksége van, így esett a választás például bébitápszerre, tejre, vízre, kenyérre, hús, illetve halkonzervekre, különböző rögtön fogyasztható élelmiszerekre, hiszen ilyenkor a vízhálózat is megsérül, illetve hát az ellátási láncok is megsérülnek. Marrakeshben egyébként nem volt olyan tragikus a helyzet, odébb volt a földrengés epicentruma. Sok ház megrongálódott, vagy összeomlott, de azért korán sem volt akkora baj, mint például Törökországban, februárban a amikor is Hatályban voltunk, és hát ami egyből szembe tűnt, hogy az emberek az utcán tartózkodnak, óriási élet volt az utcákon, aztán később szembesültünk vele, hogy nem csak a nappalt, hanem az éjszakát is az utcákon töltik. Ez azért van ilyenkor így, mert minden földrengést több utórengés követ, és sokszor nem az első földrengés alkalmával omlanak össze az épületek, hanem az azt követő utórengések során az addigra már statikailag megsérült épületek. Ezért gyakorlatilag függetlenül attól, hogy valaki milyen anyagi helyzetben van, aki nem tudta elhagyni a várost, az az utcán töltötte az éjszakákat. Végig a kint tartózkodásunk alatt azzal szembesültünk, hogy tereken, járdákon, közparkokban ott ütöttek sátrat, vagy éppen csak a szabad ég alatt aludtak az ott élő emberek. Mi egy szállást foglaltunk, ahol a tolmácsunk, aki egyébként érdekes módon pont amikor született, akkor is földrengés volt Törökországban, és wow. Nem tudták elhagyni az otthonukat, ezért ő otthon született, és néhány napig bent is ragadtak a házban. Ő az autóban aludt, mi szállást foglaltunk, ő is aludhatott volna benne, de úgy döntött, hogy kint alszik az autóban.
Önök miért döntöttek mégis úgy, hogy szállást foglalnak? Nem volt önökben félelem, hogy tényleg lehet utórengés?
Volt bennünk, nem kicsit. Gyakorlatilag bakancsban, teljes menetfelszerelésben aludtunk, és minden szükséges tárgy oda volt készítve az ágy mellé. Nem fértünk volna el hárman az autóban, és a tolmácsunk ilyen szempontból elsőbséget élvezett. Mi egy nagyon egyszerű módszert alkalmaztunk, egy palack vizet az asztal sarkára tettünk úgy, hogy szinte már a levegőben volt, és hogyha földrengés lett volna, akkor annak a leesésnek a hangjára rögtön reagálhattunk volna, és elhagyhattuk volna az épületet. Bízunk benne, hogy nem lesz olyan mértékű utórengés, amelynek következtében ez bekövetkezhetett volna. Hála Istennek így is történt, úgyhogy épségben hazatértünk mindannyian.
Hogyan szereztek információkat? Szóval mondta, hogy ugye szerdán tértek vissza, de ahhoz, hogy eljussanak bizonyos helyekre, nyilvánvalóan valamilyen listát fel kell állítani, valahogy priorizálni kell. Mik voltak a kapaszkodók? Kiktől kaptak információkat?
Ilyenkor már indulás előtt felvesszük a kapcsolatot a nagykövetségekkel. Ezt itthon és Marokkóban is megtettük. A tiszteletbeli konzul volt, aki támogatott minket, illetve nagykövet úr segített információval. Volt egy egyeztetés, ahol megbeszéltük, hogy milyen feltételekkel, hogyan tudunk ott tevékenykedni. Ugye hivatalosan nem kért nemzetközi segítséget Marokkó, ezért mi nem Magyarországot képviseltük ebben az esetben, hanem civil szervezetként, önkéntesként, gyakorlatilag mint egy turista tevékenykedtünk ott, és azokra a településekre, amiket megkaptunk térképen, azokra a településekre, illetve, ahogy említettem, a főútról letérve a sivatagban Google térkép segítségével kerestük azokat a helyszíneket, ahol csak néhány ház vagy néhány tíz házat láttunk. Itt jellemzően sátrakban aludtak az emberek, olyan sátrakban, amiket rögtönzötten felállítottak, a fák közé kihúzott póznákra akasztott ponyvák, takarók, így kell elképzelni ezeket a sátrakat. Sok esetben egyébként minden vagyontárgyukat kivitték, amik hát néhány tárgyról beszélünk. Ugye elgondolkodtam én is, meg a többiek is, hogy valójában mindaz a sok tárgy, amit felhasználunk életünk során, valójában mennyire van azokra szükségünk, vagy a fogyasztói társadalom nyomja ránk ezeket, erre és arra is szükségünk van. Megdöbbentő volt egyébként látni, hogy olyan emberek, akik éppen akkor vesztették el egy-két nappal azelőtt a hozzátartozójukat, a megélhetésüket, a munkahelyüket, rokonokat, barátokat, vagy sérülést szenvedtek, vagy az otthonuk, a lakhatásuk vált lehetetlenné, mégis mennyire türelmesen, mennyire alázattal és milyen hálával fogadták a mi segítségnyújtásunkat. megmutatták a félig vagy részben sérült házaikat, amik statikailag olyan állapotba kerültek, hogy már nem tudnak visszaköltözni bele, és hát ott éltek a sivatag közepén gyakorlatilag, és elképesztő nagy örömmel és szeretettel fogadtak minket a gyerekek is, de ugyanúgy a felnőttek is. Ugye azért nagy mértékben eltér a mi európai kultúránk az ő kultúrájuktól, de annyira könnyen megtaláltuk a hangot. Jó volt látni ezeken a tényleg ilyen mini településeken, hogy nem a telefonjukat nyomkodják az emberek, nem a tévét bámulják, hanem összejöttek, egy kis lámpa fényénél az utcán beszélgettek, annyira emberi volt, teljesen más emberi kapcsolatokat ápolnak, mint amiket sokszor itt a 21. században mi mondjuk egy nagyvárosi lét során.
Ahogy mondja, sokan összejönnek és beszélgetnek, és gondolom, hogy önöket is bevonták ezekbe a beszélgetésekbe. Azt lehet tudni, hogy ugye legalábbis a híradások azok erről szóltak, hogy a marokkói király az nem is szólalt meg legalább egy napig az ügyben, és nagyon sokat késett a segítség. Ugye eszembe jut a törökországi és szíriai földrengés kapcsán, a szíriaiak érezték ugyanígy, hogy egy kicsit magukra hagyta a világ őket. Ezek az emberek itt Marokkóban éreztették-e ugyanezt?
Ugye azért nyelvi nehézségeink voltak, hiszen aki beszél is valamilyen nyelven, az franciául beszél elsősorban, és nagyon kevesen beszélnek angolul, illetve hát a tolmács tudott segíteni ezeknek a nehézségeknek az áthidalásában, de ilyen jellegű panasz nem érkezett a részükről, tényleg alázattal várták azokat a lehetőségeket és segítséget, amit akár a hatóságok tudtak számukra nyújtani. Számomra egy nagy tanulság volt, és lecke, hogy sokszor mi, nem tudom én, egy forgalmi dugó miatt dühösek tudunk lenni, és ők pedig ennek a nehéz helyzetnek az ellenére annyira türelemmel voltak minden ügy kapcsán, úgyhogy hát egy picit más tempóban élnek, és mások az igények, az elvárások.
Tervezik egyébként, hogy visszamennek még? Tehát ez a 3 nap, ez feltételezem, hogy csak 1-2 helyszínre volt elegendő. Vissza fognak még menni?
Naponta többször fordultunk, de ennek ellenére az a tervünk, hogy vagy visszamegyünk, vagy a kint szerzett partner kapcsolatok részén anyagilag segítjük a kinti újjáépítést, vagy humanitárius helyzetkezelést. Mi adománygyűjtést indítottunk a katasztrófa történtét követő másnap. Többféle módon lehet ehhez csatlakozni. A legegyszerűbb az a 1358-as adományvonalnak a felhívása, hogyha valaki megcsörgeti a 1358-as számot, vagy egy SMS-t küld erre a számra, akkor 500 forinttal tudja támogatni ezt a missziót, illetve a honlapunkon, a jobbadni.hu honlapon további információt lehet erről találni. Nekünk egy telefonhívás az egy gombócfagyinak az ára, ott pedig elképesztő örömet és reményt lehet 500 forintból tényleg a rászorulók részére nyújtani. Tervezzük, tehát vagy visszamegyünk, vagy pénzbeli adományt fogunk nyújtani. Egyeztetünk a Bükki Nemzeti Parkkal is, ugyanis volt egy nagyon kedves találkozásunk kint. Rónai Kálmánné Kati, a Bükki Nemzeti Parkok igazgatója, kint volt egy konferencián munkatársaival együtt Marrakesben, amikor a földrengés történt. Hú. És hát értelemszerűen a konferenciának vége szakadt, viszont a repülőjegyük az keddig szólt, vagy repülőjegyük kedve szólt, és úgy döntöttek, hogy segítenek nekünk. Rögtön másnap vért adtak a földrengést követően, illetve amint információt, hírt kaptak arról, hogy mi kimegyünk és segítünk, megkerestek minket, és találkoztunk. Együtt vásároltunk be az első alkalommal rászorulók részére adományokat, és Kati is a Bükki Nemzeti Park nevében egy egész bevásárlókocsinyi konzervet válogatott össze egy háziasszony praktikusságával, hogy nagyobb kiszerelés, olcsóbbat, Ugye mi is, hogy karitatív szervezetnél dolgozunk, vagy önkénteskedünk, egyértelműen tudjuk azokat, hogy mikre van ilyenkor szükség, de mégis egy házi asszonynak a jelenléte az segítette a mi munkánkat. Olyan jó érzés volt Marrakesben magyarnak lenni, hogy össze tudunk fogni és segíteni tudunk azoknak az embereknek, akiknek szüksége van a segítségre.
Ugye a sajtóban azt lehetett olvasni, hogy az élelmiszereken túl nagy szükség van ruhákra is, hiszen mivel nagyon sokaknak bennmaradt mindene az épületek alatt, ezért azokban a ruhákban tudnak maradni a földrengés óta, amit éppen akkor viseltek. És az a kérdés, hogyha valaki segíteni akar, akár ruháadományokkal, azt érdemes-e innen például, vagy Magyarországon szerveződik egy ilyen segítségnyújtás, vagy ezeknek, ahogy a beszélgetésünk elején is mondta, sokkal nagyobb az ökológiai lábnyoma, meg sokkal bonyolultabb megszervezni azt, hogy innen eljussanak ezek a ruhák. Vagy van erre esetleg mód?
Lenne, de praktikusabb helyben beszerezni. Eleve jóval kisebb a célba juttatás költsége is. Másrészt a ruhák beszerzése, még adott esetben használt ruhák beszerzése is jóval olcsóbban kivitelezhető ez a helyszínen. Egyébként az út során azt tapasztaltuk, a főúton jellemzően matracokat, illetve ruhákat szállító gépjárműveket, vagy azokkal találkoztunk, kisebb mértékben láttunk élelmiszeradományt, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez a probléma ez gyorsan orvoslásra fog kerülni, talán ezek olcsóbban hozzáférhető termékek, és minden bizonnyal az állam is föl van készülve a katasztrófa védelem egy ilyen helyzetnek a kezelésére. Én azt gondolom, hogy nagyobb szükség van ivóvízre, élelmiszerre, legalábbis amit kint tapasztaltunk, nagyobb szükség van, hiszen nem minden ház omlott össze, ha lakhatatlanná is vált, annyi időre be lehet menni az ingatlanokba, hogy kihozzák a ruhákat. Értelemszerűen az összeomlott házakban nem. Egyébként teljesen másképp nézett ki az épített környezet sérülése, mint Törökországban. Törökországban inkább az európai építési technikához hasonlóan panelházak, nagy beton elemeket is tartalmazó házak voltak. Itt sokszor 100 vagy akár annál idősebb, öregebb házak, 100 évnél idősebb házak voltak. Vályokházak, illetve agyagtéglából épült házak, főleg a kis településeken. Ezek sajnos úgy omlanak össze, hogy a túlélés esélye az minimális. Alapvetően a túléléshez de nagyon fontos, hogy megfelelő mentális és fizikai állapotban legyen az, aki a romok alatt szorul, vagy a romok alá szorul. A második legfontosabb, hogy legyen egy légkamra, amiben cserélődni tud a levegő. Ez az előbb említett okokból már csökkentette a túlélés esélyét. Nagyon fontos, hogy legyen víz, hiszen adott esetben több napig is a romok alatt várják a sérültek azt, hogy kimenekítse őket valaki, illetve hát számtalan egyéb ne sérüljön kulcsfontosságú szerv, ne legyen olyan vérzés, amit nem tud elállítani, illetve még egyszer hangsúlyozom, hogy a mentális állapot, hiszen egy ilyen helyzetben az embernek nyugodtnak maradni és elfogadni azt, hogy adott esetben napokig nem fog segítség érkezni, az nagyon nehéz. Úgyhogy nagyon sok mindentől függ az, hogy valaki túléle egy ilyen katasztrófát.
Így a beszélgetésünk végén említsük még meg az önkénteseket. Kik ők, mit lehet tudni róluk, hányan vannak, és hogyan tudnak segíteni?
Nagyon sok önkéntessel dolgozik a Református Szeretetszolgálat Alapítvány és az Egyesület is. Az Egyesület gyakorlatilag kizárólag önkéntesekkel tevékenykedik. Többségük hivatásos tűzoltó, vagy sokan önkéntes tűzoltói vizsgát szereztünk a csapatban. Vannak, akik teljesen más területen dolgoznak, de megszerezték a megfelelő minősítést arra, hogy keresőkutyákkal tudjanak egy ilyen katasztrófa helyszínen tevékenykedni, illetve egészségügyi területen szerzett tapasztalat, akár orvos, akár mentőápoló az, aki a csapatunkat alkotja még. Általában, ahogy fogalmazott az egyik tűzoltó, ilyen régi vágású emberek, és ez alatt nem azt kell érteni, hogy nem a 21. Mm-hmm. században élnek, hanem olyan emberek alkotják a csapatot, akik akár a szakmájukra, akár az önkéntes tevékenységükre hivatásként tekintenek. Amikor az első hivatásos tűzoltók csatlakoztak hozzánk, akkor bementünk a tűzoltó laktanyába, és megkérdeztük azt, hogy hát srácok, hogy van az, hogy ti műszakban beosztva tűzoltóként dolgoztok, majd amikor letelik a műszakotok, akkor utána jöttök, és nálunk ugyanezt folytatjátok önkéntesként, katasztrófa helyzeteket kezeltek, tüzet oltatok, gépjárművel ragadt embereket segítetek, hogy van ez, és hát azt válaszolták, hogy hát mi még ilyen régi vágású emberek vagyunk, akik ezt valóban hivatásként űzik, úgyhogy nagyon vegyes a csapat. Általában azt szeretjük, nem elvárás, de örülünk neki, hogyha valami fajta nyelvtudás, ez leginkább az angol, aminek örülünk, mert azért angolul a világ számos pontján beszélnek. És egyébként a csapat nem csak határon túl, vagy nem csak Kárpát-medence szerte kerül bevetésre, hanem rengeteg magyarországi missziónk is van. Idén már több mint 100 viasztásunk volt, amikben aktívan segítettük az itthoni katasztrófa védelem munkáját, úgyhogy egy valóban egy nagyon vegyes és színes csapat, akik örömmel segítenek a bajba jutott embereknek.
Nagyon köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Elengedem, hiszen van egy másik bejövője is, ha jól hallom, és valószínűleg sokan kíváncsiak a marokkói eseményekre. Én köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, és további jó munkát kívánok majd.
Én is köszönöm. Viszonthallásra, minden jó.
Viszonthallásra. Juhász Mártonnal, a Magyar Református Szeretetszolgálat ügyvezető igazgatójával beszélgettünk.